olvasva az ön könyvét, az 56-os regényt, amelyen meg bevallom férfiasan, az első néhány oldal után nem tudtam, hogy mit olvasok pontosan, aztán összeállt azért a kép. Úgy megnehezített a helyzetemet, hiszen majdhogy nem utasított néhány dologra, hogy mit ne kérdezzek öntől ebben a regényben. Szóval mindenképpen azt lehet ebből kiérezni, hogy azok a történések, amelyek 50 évvel ezelőtt voltak, azok ilyen pillanatképek sorozata az ön esetében, és akkor most mondja azt, hogy rosszul gondolom?
Hát ezt nem tudnám megmondani. Vannak képek, amelyek bizonyos értelemben nem olyan szekvenciában következnek egymásra, ahogy ezt a kauzális gondolkodás elvárná, hanem mondjuk a szinkronisztikus tapasztalatok alapján. Visszatekintve különösen így látja az ember a dolgokat. Hát számomra valóban a valóságnak az egyes képei, azok bizonyos relatív autonómiát élveznek, és többféleképpen is összefüggnek egymással. Tehát nem csak úgy, hogy mi következett miután, hanem bizonyosan egymásra is másolódnak a jelenetek, stb. Hát a mai nap az egy ilyen súlyos egymásra másolódás.
Milyen értelemben?
Olyan értelemben, hogy én 50 éve tüntettem először a Kossuth téren, október 23-án, és eddig ma tüntettem utoljára, és a két dolog hihetetlen módon hasonlít egymásra. Azt mondhatnám, hogy amit átéltem ma, az számomra sokkal brutálisabb volt, mint amit akkor átéltem.
Miért?
Azért, mert akkor is én egy alapelve békés tüntető voltam, bár ugye többször nyilván átléptük a akkori törvények szabályait, mert ledöntöttük a Sztalin szobrot, etc. De én nem jártam olyan helyen, ahol lőttek, és nekem olyan módon, egyszer kellett menekülni, a rádió közelébe kerültem, én nem tudtam, hogy folyik a rádió ostroma. Én budai voltam, és nem is jól ismertem ki magam Pesten. Csak egyszer csak láttam, hogy hát egy olyan helyen szaladok, ahol nem tudom, hogy mi van, sötét utcákban, és nagy pufogás hallatszik, de akkor kiértem a Boráros tér, és haza sétáltam. Való igaz, hogy azért mentem a rádióhoz a Sztalintól, mert teherautók jöttek, és azt mondták, hogy a rádiónál lövik a népet, és ez vonzóan hatott. Majdnem mindenki ott vagy, akkor menjünk oda, és lőjenek bennünket is. De bennem mindig több volt tulajdonképpen így a szenvedés elfogadására való hajlam, mint a támadó hajlam, és én nem tudtam, hogy visszalőnek. Úgyhogy nem, ilyen, így szikra esőben menekülni, mint ma kellett nekem, ilyenben akkor nem volt részem.
Mert ma hol kellett menekülni?
Hát ma elmentem a Fidesz megemlékezésre, amely egy legális, engedélyezett megemlékezés volt, és hát röviden szólva, én körülbelül a filmmúzeum magasságában álltam, kicsit azért attól az asztalhoz közelebb, és hallgattam a beszédeket. Ez a Fidesz rendezvény, ez szerintem egy meglehetősen lagymatag és lírai hangú rendezvény volt, és ilyen békés volt, nagyon is békés volt. És mögülem azonban nagy kiabálás hallatszott, és akkor oda is jött hozzám egy asszony, és a kezemet szorongatta, és könyörgött, hogy én tegyek valamit, kérdezte, hogy mit tegyek, és hát akkor azt mondta, hogy nem tudom hol, ugye ezt mások jobban tudják, hogy lövik a népet, stb. Mondtam, hogy ezt nem tudom, vízágyúval mondom, oké, de mi ide jöttünk ide, és nem menjünk oda, ahol vízágyúval lőnek, mert azt nem tudom. Tény az, hogy ez a tömeg, amelyben én is, egy eleme voltam, ez semmiféle agresszív cselekedetet nem követett el, azonban egy idő után ezek a könyvgáz lövedékek kezdtek közénk potyogni, és hát csak azt mondhatom, hogy a rendőrség támadott. Hogy ennek volt-e olyan oka, hogy egyesek kiváltak ebből a tömegből, és a Deák tére menet megtámadtak, de ezt nem tudom, ezt nem láttam, de ahol én álltam, ott semmi ilyesmi nem történt, ugye, és sőt, oszlatási felszólítás se volt, hanem egyszerűen elkezdték ezt a tömeget lőni, lehet, hogy most is lövik őket, mert aztán én ide gondoltam is, hogy meg kell néznem, hogy mi történik, mert ide jövök, ugye, egy rádióba, ahol arra
számolgatom. Akkor történt a Deák téren valami, a fajta atrocitás, amiről a kollégáim beszámoltak, illetve a Balcsi-Zsirinszky út környékén.
Igen, annak... de nem ott, ahol ez a rendezvény volt. Tehát az, hogy valahol van valami, amit nem tudom mi, az nyilván nem jogosítja fel a rendőrséget, hogy másokat, akik máshol vannak, megtámadjon. Hát legalábbis én ezt így tudom.
Az ember hallja a híreket, együtt hallgattuk végig. Igen. És úgy felvetődött bennem, hogy hát az én szüleim is gyerekek voltak 1956-ban, bár vannak élményeik ebből az időszakból, igaz, vidéken éltek. Méltóak vagyunk mi? A következő generáció, aki nem élt 56-ban, nem úgy, mint ön, aki ott az eseményekben részt vett arra, hogy ünnepeljünk. Most például olvasom itt az MT híreiben, hogy az államfő nem vesz részt majd a közös központi emlékműavatásán biztonsági okokból.
Igen.
Az a
fővonási téren,
igen,
ez
igen.
Egy nagyon rossz emlékmű, úgyhogy ha én volnék az államfő, már csak azért sem mennék el, mert az művészileg teljesen értéktelen, sőt érthetetlen. Úgyhogy itt ez a méltóság kérdését nem érinti. Egyébként, hogy a emlékművekről van szó, az egy nagyon nehéz műfaj. Ugye Emán Szőren Kierkegaard megírta azt, hogy érdekes dolog, hogy sokkal több jó festmény van, mint jó szobor. A jó szobor száma bizonyos értelemben véges, de hát ehhez én hozzátehetném, hogy a jó történelmi emlékművek száma az elenyésző, és én nem is tudom, hogy a szabadságnak a Szamotrakén kívül, amely ugye most Párizsba állt, és egykor Szamotrakén szigetén állt, azon kívül van-e jó emlékmű. De ez olyan jó, hogy nekem az bőven elég, de hát olyannak kell lenni a szabadság emlékművek, mint ez a szárnyas lény, ugye, akinek letölt a feje meg a karja, és mégis hát egy hihetetlen ilyen szélfutta tengeri, ugye, alkotás. Tehát nem kell okvetlenül emlékműveket állítani. Azon kívül meg ugye van a Új Szövetségben egy jó mondata Jézus Krisztusnak, aki azt mondja, hogy atyáitok megölték a prófétákat, ti pedig díszes sírokat állítok nekik. Hát én is ehhez tartom magam, mert...
Jó, de azért a következő...
Nem kell, az állítson emlékművet, aki meghalt a prófétákkal együtt, mondjuk így. Ne, szóval ez nem jó, nem kell erre méltónak lenni. Az ember legyen méltó a saját életére, hát hogy mi volt akkor, az egy érdekes történet, ugye írtam egy hosszú könyvet, de azt nem kell okvetlenül a mai ifjúságra vonatkoztatni. Én tanítok ugye egyetemen, régen még több egyetemen is tanítottam, és én nagyon szerettem a nálam sokkal fiatalabbakat, jól érzem magam a társaságban, és nem filtatom azt a kérdést, hogy ők mire méltók. Szerintem sok mindenre méltók.
Jó, de az emlékműveknek nyilván az a szerepük is megvan, hogy emlékeztesse azokat, akik ebben nem vettek részt, mert nem vehettek, mert nem később születtek, igen. Értelemszerűen. Ezért lehet akár fontos, milyen lehetne egy jó 56-os emlékmű? Ha ez nem jó, ami
a mondtam, hogy az a Szamotra kérdés.
Jó.
Bocsánat, de komolyan, hát ez egy esztétikai kérdés, és teljes komolysággal beszélek, szóval nem blöffölök, vagy mi ezzel most egy nagyot mondjak, hanem azt gondolom, hogy ez egy olyan nehéz téma, hogy emberek meghalnak a szabadságért, hogy ehhez valami kell, hogy valaki például, hogy legalább félig meddig a láthatatlan világba belelásson, hogy mi van azokra, akik meghalnak a szabadságért, vagy mint ezek a könyvfakasztó emlékművek, hogy ja Istenem, ezek nem jók egyszerűen, ez nem méltó ahhoz az eseményhez, amikor valaki feláldozza az életét. Ez egy nehéz dolog. Én tényleg azt gondolom, hogy ez a rodoszi iskola, ugye remek műve, ez a Niké, és nem tud mindenki ilyet faragni.
Ez világos.
Attól még, hogy szobrot tud csinálni, szobrot tud faragni, nem biztos, hogy ilyet tud. Tehát nem kéne ezt hajkurászni, mert olyat se tud írni zeneszerző, ugye okvetlenül, mint nem tudom, Mozart kicsi és nagy gémol szimfoniája, de akkor meg valami mással kell foglalkozni.
Az világos, de hát azért mégis itt a magyarságnak egy nagyon fontos történelmi eseményéről van szó. Én értem, hogy esztétikai értelemben az egy tökéletes alkotás, de elnézést azért a buta mondatért, de hogy mégiscsak hogyan lehetne magyarosítani? Tehát, hogy arra emlékeztessen a következő generációkat, hogy ezt magyar emberek csinálták 56-ban,
hát, azért... Ha szobort keresünk, ugye akkor...
Nem, én nem ebben gondolkodom, ja, nem szobor. Bármiben, ami emlékeztet minket, utódokat...
Hát én ezért írtam egy ilyen hosszú könyvet, amin 10 évig dolgoztam, de hát én ezzel próbálkoztam. De nem egyszerű kérdés, mert joggal unják az emberek azt, amikor valaki elkezdi mondani, hogy ő milyen hős volt. Ugye ezt én szoktam viccesen mondani, de azért is, hogy az igazi hősöket ezzel fölmentsem, hogyha mondjuk a Hektort vagy Achilleszt kérték volna meg, hogy beszéljen a trójai háborúról, akkor lehet, hogy egy nagy handabanda lett volna belőle, de szerencsére ott volt Homérosz, akinek azért nem az volt az elsődleges szempontja, hogy kit mennyire lehet dicsérni, hanem ő egy művet akart létrehozni, bizonyos értelemben, mint a hősi halálnál, meg a áldozatnál, ott a halála fontos, és nem a dicsőség, meg a hiúság. A művészetben meg a műalkotása fontos, amelynek történetesen lehet, hogy az a témája, hogy Achilles hogyan küzd, meg mi, de ez nem egy mindent elsöprő jelentőségű dolog, hanem itt a forma, meg az inspiráció, nagyon sok minden belejön, tehát ez egy bonyolult dolog, és ez a példa mutatja, hogy úgy van, ahogy mondom, hogy hogy aztán az ilyen alkotások esetleg megkapják az embereket. Én például azt tapasztalom, hogy megkapó, például most ezen a demonstráción, ebben a Lőpor füstben, meg mi, többen gratuláltak nekem ez a könyvhöz. Ez érdekes, azért ilyen beszélgetések is folynak, hogy ez milyen jó, és nekik ez milyen sokat jelentett. Hát remélem, hogy többeknek is. De én nem lépnék föl, nem lépnék fel követelőzőleg a fiatalokkal, vagy X-el, vagy Y-nal kapcsolatban, hogy végképp nem azzal, hogy tiszteljen bennünket, öregeket, akik azt megéltük, mert mindenki a saját életét él, és a saját halálát hallja, remélhetőleg nem könnyű egyébként a saját életünket élni, ugye, meg saját halálunkat halni, és azt nem lehet ráoktorálni másra. Nagyon sok más dolog is van a Földön, nem csak a forradalom, meg a szabadságéval küzdem, hanem mondjuk vannak a mentősök, vagy a nőgyógyászok, meg sok érdekes dolog van, és hát ez úgy eloszlik. Hát most, hogy a mai magyar népnek egy része elfelejtette a szabadságot, elfelejtett sok mindent, ami akkor még jobban élt az emberekben. Hát nekem a mostani élményeim inkább azt mutatják, hogy egy nagy része nem felejtette el, hanem valahogy visszajön az a hangulat, meg az a valami, és elég az, hogy a népnek egy, akár csak egy töredéke is átél bizonyos dolgokat, nem kell mindenkinek mindent átélnie.
Ha már említette ezt, hogy és a könyvében is hangsúlyos, több helyen szerepel, sok helyen, hogy nem tartja magát hősnek, ami akkor történt önnel. Ugyanakkor nekem, vagy az én generációnak, akik egyáltalán nem éltünk, sőt, még pajzán gondolatok se voltunk, viszont nekem azt tűnt föl, hogy amikor én 89-ben érettségiztem, akkor így irgalmatlan mennyiségű emberről derült ki, hogy 56-os hős is. Jól lehet, hogy van egy ilyen furcsasága is a történetnek, hogy nem nagyon látja az ember a fától az erdőt, hogy most akkor kinek is higgyem azt el, hogy ő mit tett, vagy mit nem tett 56-ban, ezekben a napokban. Tehát amikor egy fiatal hallgatója ezt fölveti, hogy akkor most tényleg kik voltak hősök, és kik voltak nem hősök, vagy kik voltak, akik ebben részt vettek, vagy segítették ezt a mozgalmat, akkor mit mond nekik?
Hát nyilván, ugye...
Gondolom, ezt tapasztalt, mert ha valaki ezt nem pontosan
nagyon, mert én nem adok tulajdonképpen alkalmat arra, hogy azt kérdezzék, hogy ki a hős. De meg tudom mondani, azt tartom, az az ember a hős, akinek megvan az az adománya, vagy az a sorsa, hogy az élet egyetlen pillanatban összeugorjék. Ugye, tehát aki feláldozza az életét, meg egy kézigánt köteggel, egy tank elé veti magát, és tudja, hogy ő többé nem fog élni ezen a, olyan, amilyen földön, de tulajdonképpen azért ez elég szép hely, azzal van megverve, vagy megáldva azzal a kétségkívül zsenialitással, hogy az élete összeugrik egy ilyen lobbanó pillanatban. Aki, ugye, művész, és képeket szeret festeni, amit esetleg egy évig dolgozik egy képen, az eleve nem olyan alkat, hogy ilyen összeugós legyen, inkább kiterjesztős. Tehát mellesleg szólva, ugye, ha már ezen versenünk, hogy ki hős, az ember az elég hősiesen áll helyt ebben a dologban, csak nem ezt nevezzük hősiességnek, hanem ezeket a föllobbanó tetteket. Hát azért végül is, ugye, hát én is szembenéztem egy-két dologgal, meg szembenéztem 5 hónapig azzal, hogy azt mondták, hogy föl fognak akasztani, meg szembenéztem azzal, hogy ne álljak kötélnek, amikor rá akartak venni, hogy besugóvá váljak. Hát ez még szóba se jött részemről, de mégis ugye ez is egy hosszú tusa volt, amíg megértettem velük, hogy ez reménytelen. Tehát azért az ellenállás, meg a keresztülhatolás az egy csomó ponton megvalósul, csak én csak azért kezdtem ezt ezzel a mondattal, hogy egyrészt ez egy jó kezdet, egy könyvnek, másrészt én inkább szemlélődő alkat vagyok, vagyis a főutcán is azt úgy néztem, hogy mi van, és én nagy hülyeségnek tartottam, hogy engem ott tartanak egy ilyen szűk kis kuckóban, és nem akartam én végtanul lenni, vagy nem tudom mi, csak hogy ez valahogy kibírjam ezt az ostobaságot, kétségkül ostobaság egy embert bezárni olyan dolgokért, amiket én elkövettem. De én is azt mondhatnám, mint Szokratész, mikor megkérdezte a bíróság, hogy mire méltó, hogy arra, hogy díszvacsorát adjanak a tiszteletemre. Hát, tehát ez inkább egy kicsit ilyen humoros fordulat is, hogy én nem, tényleg nem akarok úgy hős lenni. De hát azért azt mondhatom, hogy egész életemben, később is, ugye a bős nagymarosi terve, meg mindeneket szemben állok. Tehát ez szemben fárasztó dolog. De hát akkor voltak ezek a hősök, akik részt vettek az utcai harcokban, ami egy irtozatos hősiesség, és nekem súlyos lelkiismereti problémám volt, hogy nem kéne elmenni és lövöldözni, de éreztem, hogy ez nekem nem fog menni, mert én nem szeretnék rálőni egy ember akármilyen, és őszintén szóval azt sem szeretném, hogy én rám lőjenek. Ma se érveztem, hogy minden ok nélkül kilőttek rám egy könyvgázgránátot, mikor én egy Kossuth és Arany János díjas festős író vagyok, aki elmentem egy legális rendezvényre, nem egész értem, hogy miért kell engem lőni. Na de hát mégsem mentem el ugye utcai harcosnak, mert ez nekem nem ment volna, mert én vegetáriánus vagyok, és az ahimsa erőszak nélküliség híve, de ezeket közben én hősöknek tartottam, és annak tartom ma is. Ez egy kicsit bonyolult dolog volt. És akkor aztán én azt éreztem, hogy de én akarom, hogy engem csukjanak be, mert viszont annyira vállalom ugye a közösséget ezzel a forradalommal, hogy hát azért legalább üljek börtönben érte.
Érjünk vissza 56-hoz, és megpróbálom a fiatalabb generációt képviselni abban a kérdésben, amiről az ember olvas 1956-ról, akkor nagyon sokféle élmény, nagyon sokféle dolgot lehet erről találni, könyvtárnyi irodalma van. De abban például nagyon nehéz nekem például személy szerint állásfoglalnom, hogy a 1956-ban a történéseket egyrészt, akik részt vettek ebben, mint például ön is, mennyire látták át, és mennyire voltak egységesek bizonyos célokban, nem kérdés, mondjuk azt, hogy Ruszkik haza, azt nem kell azt hiszem nagyon magyarázni, de a megoldási módokban volt egység.
Mert sokféle
visszaemlékezést olvas az ember, és mindenki kicsit másképp látja, hogy pontosan mit lehetett volna elérni, mit lettek volna azok a célok, amelyeket akár fegyveres harcok árán Magyarország elér. Az akkori fejével, ha igen, megpróbál visszaemlékezni rá, akkor ezt meg tudta volna? Akkor beszélgetek önnel este egy...
Fejem.
Jó, értem.
Teljesen ugyanúgy gondolkodtam, mint most.
De a barátai is egyformán gondolkodtak önnel?
Igen, ugyanis... Nem természetes megközelítés, nem, hogy nem jó megközelítés, csak nem akartam azt mondani, hogy nem jó megközelítés, de nem jó az, hogy mik lettek volna a célok, hogy terveztük. Ez egy természeti esemény volt. És ugye, akik átérték ezt az augusztus 20-ai szélvihart, azok például láthatták, hogy milyen egy természeti esemény a városban, hogy hirtelen, iszonyatos erővel beszágult, és akkor ott van. Most ez ugyanúgy robbant föl, ez a forradalom, és most ugye ezt már lehetne ilyen pszichológiai, meg okos szavakkal mondani, hogy a tudattalannak a kirobbanása, vagy hogy azt is lehet mondani, hogy egy génius leszállt hirtelen a városra, és mindenkit magában ragadott, de szóval lényegesen több volt, mint a mi külön tudatállapotaink, és az embernek azonnal döntenie kellett, nem is tehetett egyebet, mint hogy csatlakozik ez a valamihez, vagy pedig nem akar hozzá csatlakozni mégsem, mert óvatos. És én például csatlakoztam hozzá, de mondom, hogy volt ilyen, hogy én például nem akarok lövöldözni, de én teljesen elismertem azokat, akik elmennek harcolni. Most is, ha nekem kéne, súlyos fenntartásaim volnának, mert tényleg én nem akarok rálőni egy emberi lényre. Nekem az erőszakmentes mozgalom, az sokkal kézzel állom. Viszont ez meg ez volt, ugye? És akkor el kellett vállalni ezt. És de én is belementem kockázatos helyzetekbe, voltam ilyen ávós fogságba, próbáltam kihozni onnan valakiket, tehát mindenféle kalandjaim voltak, nem húztam meg magam, csak belementem. Most, hogy milyen eszközökkel, hát én szerintem ésszel élve teljesen világos volt, hogy ez nem sikerülhet. Nem azért ment bele a nép, mert azt hittük, hogy ez egy nagyon jó trükk lesz, és akkor így kirúgjuk az oroszokat, hanem valamilyen dolgot nem lehetett többé elviselni. És végül is ez tényleg összefügg az igaz mondás, igazság versus hazugság kérdésével, hogy ezt mindenki mondja, de ez így is van, hogy egy ország akkor elhatározta, hogy nem hazudunk többet, és ez a puszta tény, ez egy olyan detonációt idézett elő, amely azt mutatja, hogy az igazság az egy nagyon kemény dolog, ugye, mert hazudozni, vagyis hát sumálkolni, mondjuk inkább, ugye, az sokféleképp lehet, De igazat mondani, azért úgy csak egyféleképpen lehet, és ez történt. Hogy aztán, ugye, hogy milyen gazdasági rendszer volna jó, vagy milyen önkormányzati rendszer volna jó, ez is igazából valahogy ebből következett, mert ugye mindenki tudja, hogy egy pillanat alatt létrejöttek a munkástanácsok, a forradalmi bizottságok, stb. Hát a mai észrevéve ugye ez egy elég baloldali mozgalom volt. Tehát a munkásság hajtotta végre nagyjából, meg az ifjúság, és egy ilyen földközeli, ugye, grassroot, nem tudom, demokrácia volt, hogy mindenki önigazgatás, ugye, tehát a gyárban tudják, hogy kik a jó fejek, hogy így mondjam, és azokat megválasztják a munkástanács vezetőjének, és ez, akikben bízunk. Nem voltak ilyen áttételek, hogy milyen párti, meg nem tudom, hát lehet is utal látni, hogy voltak jobboldaliak, voltak kommunisták is, vagy Angyal István, ugye, egy kommunista zsidó, aki túlélte Auschwitzot, és aztán ezt a rendszert már nem kívánta túlélni. Tehát nagyon sokféle ember volt, de az intuíció az egészben az egy közös dolog volt, és ezt tényleg, hát ezt már csak tehát vagy egy filozófiai értekezésben, vagy egy regényben, vagy miben lehet megírni, hogy ez micsoda volt, de nem hiába, hogy nem tetszett bizonyos értelemben senkinek, mert ugye volt ez a, már hogy a külső erőknek, hogy ez a se kommunizmus, se kapitalizmus jelszó, ez szerintem ez egy nagyon életszerű, életre való jelszó, és én ma is ehhez tartanám magam. De hát ugye, hát most vannak a, akkor volt a Szovjetunió, a másik oldal meg van a világkapitalizmus. Most egy ilyen picike ország, ez egy önálló útra lépjen, ez azt lehet, hogy ez őrület. De csak ez volna jó. De most ez hogy lehet elérni ezt a jót? Hát ezen törjük azóta is a fejünket igazából, mert ez egy nagyon rettentes dolog. Rettentesen nehéz dolog. Hát nekem ugye, mint aki, nem vagyok én egy ilyen megáltalkozott református, mert mindenki tudja, hogy kínai filozófiával foglalkozom például nagy rész, meg mi, de mégis ugye, tehát aki ebben a tradícióban nőtt föl, tehát biblia olvasó ember, nekem a zsidó nép, tehát az Ószövetség és Újszövetség zsidó nép és a magyar nép története rendkívül hasonló. Ezt nem én találtam ki, hogy ez a reformáció idejében ez egy közhely volt. És ott is folyton az, hogy azért küzdenek, mert valamit meg akarnak valósítani, és az a valami például, tehát egy részben az Isten, másra viszont egy ilyen demokratikus dolog, ugye, hát a királyokat se szerették, ugye a bírák korszaka volt a jó, és ne legyen fölöttünk király, mert csak a király csak az Istenet. Tehát egy ilyen, ott egy paraszti valami, ilyen, mégis ilyen demokrácia-szerű volt, amire állítoztak, és én ezt találom normálisnak, és ahol, de én azért ismerek olyan közösségeket, mert ugye hát tömpen azóta, az is 56-ban volt, hogy először elkerültem a gyimesi csángok közé, középokra és Setétpatakra, és én azóta oda járok, és az azért eléggé egy ilyen közösség. Tehát ott sincsenek bárok, hercegek, nagybirtokosok, hanem ezek a kis emberek, akiknek van néhány tehenne, meg egy kis legelője, meg kaszálója, nem tudom. Ez egy nagyon jó életforma. És ez értetett bennünket, hogy de mégis ez egy ilyen kisüzemi kapitalizmus, vagy mi felehetett volna meg ennek leginkább. Tehát szó se volt, a baloldaliság nem azt jelentette, hogy ezt a szovjet típusú baloldaliságot bárki szerette volna, tehát a nagyvállalatok és ott az igazgató elvtársak meg mi, hanem hogy valahogy a magunk vegyük a kezünkbe ezt az egész dolgot. Hát ez egy igazából egy nagyon könnyen érthető és egyszerű dolog, és ezért sok ember meghalt. Hogy ezt nem engedték meg nekünk, azt is értem, mert ugye hát egy ilyen marxi kategóriával szólva az elidegenedettség az nagy úrma a világon, a legnagyobb úr szinte, hogy az ember nem csak saját életét élje, hanem valahogy mások határozzák meg, hogy én mit tartsak a magam életének. Hát ilyen értem, mint az előbb kérdezett, hogy valóban a fogyasztói társadalom az nagyon akadályozza azt, hogy erről mi most igazán úgy tudjuk megemlékezni, hogy beleéljük magunkat, mert azért ma mindenki, vagy hát nem mindenki, de nagyon sok ember, hogy ennek a fogyasztásnak a híve, és akkor e körül forog sok minden. Ez egy ilyen demokráciába valahogy nem fér bele. Szóval tulajdonképpen ez egy elég...
Tehát ez baj.
Tessék.
Ez baj, nem?
Nem, mert a fogyasztói társadalom az ökológiailag egy irtózat, ugye, mert ha, teljesen...
Ma az baj, hogy ebben nem férnek bele azok, hogy azért úgy emlékezünk erre, hogy...
Igen, ez akadályozza, de lehet, hogy ma nem akadályozza a speciel, de hát itt azért ilyen mondjuk 45 éven át, mert az első 5 év az tényleg iszonyú keservesen telt, de aztán jött ez a háló, hogy fogyasszatok emberek, és felejtsetek el mindent. Ez nagyon hát eltérít azoktól az eszméktől, amik vágytunk volna.
Jött egy hallgatói kérdés, ami úgy hangzik, apelláva részben az ön erőszak mentességére gyanítom, ezért is jöhetett ez a kérdés, hogy ön szerint mit lehet tenni, hogy ez a fajta tömbök szembenállása, ami ma jellemzi a közéletet, a közbeszédet, ez valahogy oldódjék? Ezt kérdezte az egyik hallgató. Azt gondolom, hogy ennek most itt helye van ennek a kérdésnek.
Hát a kérdés föl lehet tenni, de hát már elnézést, szerintem a miniszterelnöknek le kéne mondania. Uh-huh. Mert itt egy olyan feszültség halmozott föl, hogy ezen más nem segít. És ha ez megtörténik, és ezt ő meg is indokolja, akkor lehet, hogy egy bele tud hozni egy olyan látságot ezekbe a folyamatokba, amelyek körül aztán valamiféle beszélgetés kialakul. Sajnos itt azért az elmúlt 50 év öröksége olyan irtatos erővel ül rajtunk, hogy nagyon nehéz kiveszkölődni. Ugye hát én, mint ilyen kínai tudós, ugye sokat írtam és sokat gondolkodtam, hogy a yin-yang ellentétről, amelyek nem harci ellentétek, ugye köztudomás, hogy a yin, a sötétség, az a kínaiak számára nem valami rossz, és a fény sem okvetlen valami jó, hanem ezek polaritások, amelyek egymást kiegészítik.
Nem is véletlen nyilván az ábrázolásban, mind a kettőben igen, van fekete-fehér.
Benne van az ellentét a centrumában. És hát ugye vannak például fiúk és lányok, amik a lehető legszebb ilyen polaritások és ellentétek, és nagyon furcsa van, és szomorúan, ha ez nem így volna. Tehát ez a természetes ellentét. De hát itt azért ugye ez volt, ez a borzalmas forradalomlevegés, meg Kádár korszak, amikor az volt, hogy azért az a rossz, hát és ez így is volt, ugye felakasztottak mit tudom mennyi embert börtönbe vetettek, és utána erre épült rá az egész, ezt nem lehet így áthozni, ami ugye még szebb ellentét, a kék és a sárga ellentét, az egy gyönyörű dolog, és az egy művészi probléma. Tehát itt azért valahogy valakinek kéne valamit tenniük azért, hogy ebből a rosszba való beszorítottságból kilépjenek, és ezért igenis lehet tenni, és azoknak kell tenni, akik ezt csinálták. Én ezt tudom, mert én egy újgyerek voltam, egy budai újgyerek, amelynek megvoltak a maga társadalmi beágyazottságai szintén, és én ezeket nagyon rosszaltam már fiatal koromtól fogva, mondjuk kétségkül volt ilyen antiszemitizmus, meg prolizás, meg nem tudom, amik engem nagyon fölháborítottak, és én ebből kijöttem. De nem mondtam azt, hogy én védelmezem azt az álláspontot, hanem én ettől elirtózva ebből kijöttem, és lettem egy önálló személyiség. Tehát azok, akik ennek az úgynevezett, mert nem volt ez baloldal európai program szerint, ennek az örökösei, tessék onnan kisétálni, a zöld mezőre, és emberi lényekén nyilvánulni meg, és akkor majd kiderült, hogy egyáltalán mik a különbségek. Mert én például ugye a magam részéről, noha ma itt tüntettem, de én alkotomnál fogva valamiféle szocializmusnak volnék a híve, nem ezért, amelyet ez a párt képvisel, hanem egy ilyen, nem tudom, dán, vagy mit tudom, milyen típusú, de nem a nagykapitalistáké, amelyeket például ez a párt képvisel. Tessék már egyszer tárgyszerűen beszélni, ugye, és akkor én valami kiderülhetne az, hogy én egy baloldali szocialista vagyok, és nem egy jobboldali, nem tudom, de hát így nem lehet beszélgetni, és akkor nem derül ki, hogy ki mit képvisel. Ugye számomra ez, amit szocializmusnak nevezek, az nem az a Kádár korszak, nem is a szovjet, de még csak nem is az, ami a nyugati államokban van, hanem az, hogy igenis a kétkezi embereknek legyen igazuk. Mert én is, mint festő, kétkezi ember vagyok.